Kegyelem nékünk és békesség Istentől, ami atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassa meg a drága gyülekezet hittel és figyelemmel azt a szent igét, amelyet Isten szent lelke megiratott számunkra, és amelyet megírva találunk a zsidókhoz írott levél 9. fejezetében, a 24. verstől a következőképpen. Mert nem emberkéz alkotta szentélybe, az igazi képmásába ment be Krisztus, hanem magába a mennybe, hogy most megjelenjen az Isten szín előtt értünk. Nem is azért ment be, hogy sokszor áldozza fel önmagát, ahogyan a főpap megy be évenként a szentélybe más vérével, mert akkor sokszor kellett volna szenvednie a világ kezdete óta. Most azonban egyszer jelent meg az idők végén, hogy áldozatával eltörölje a bűnt. És amint elrendeltetett, hogy az emberek egyszer meghalljanak, azután pedig ítélet következik, úgy Krisztus is egyszer áldoztatott fel, hogy sokak bűnét elvegye. Másodszor majd a bűn hordozása nélkül fog megjelenni azoknak, akik várják őt üdvösségükre. Urunk, szentelj meg bennünket igazságoddal, a te igéd igazság. Amen. Szeretett gyülekezet, drága testvérek, ahhoz, hogy megértsük a nagypénteki eseményeket, Jézus Krisztus egyszeri áldozatát, áldozatának a jelentőségét, fontos ismernünk az előzményeket, fontos ismernünk az ószövetségi rendelkezéseket. A bűnbe esett, Istentől eltávolodott embert nem hagyta Isten magára. Noha valami olyan mély, bensőséges, harmonikus kapcsolatot veszített el az ember a bűn következményeként, amely ezen a földön soha nem állhat helyre. Soha nem állhat helyre, azonban Isten kifejezte szándékát, hogy ő nem akarja magára hagyni az embert. És ennek ékes bizonyítéka, amikor az ember evett annak a fának a gyümölcséből, amelyről nem szabadott volna, és ez az Isten iránti engedetlenségnek a képe is. Isten megszólal, és felteszi ezt a kérdést Ádámnak, hogy hol vagy. És ezzel kifejezi, hogy aggódik az emberért, látja, hogy nincsen a helyén az ember, szembesíti azzal, hogy mit tett, de ő nem hagyja magára. Úgy ábrázolja őt az írás, mint aki keresi Ádámot, a bűnös embert, aki elrejtőzik előle. Hasonlít ez a kép, ez a kérdés, a hol vagy, a tékozló fiú példázatában található ábrázolásra. Az apa minden napon leste, várta a fiát, aki elment hazúról, és elébe futott, amikor pedig még távol volt, olvashatjuk Lukács evangéliumában. S habár a bűn éket vert Isten és ember közé, és szükségessé tette Ádám kiűzését, és Ádám és Éva kiűzését az Édenből, Isten nem hagyta őt, nem hagyta őket remény nélkül. És első ígérete a bátorítás és a segítségnyújtás volt. Eljön majd valaki, aki a kígyó fejére tapos és elpusztítja az ellenséget, aki bűnbe vitte az embert, sőt, újabb gonoszságokon töri a fejét. És ezt mondta Isten ott a bűnesetben, a 3. fejezet 15. versében, ellenségeskedés támasztok közted és az asszony közt, a te utódod és az ő utódja közt. És ebben az ígéretben tette Isten nyilvánvalóvá, hogy nem akarja elengedni az embernek a kezét, hanem előkészíti a megváltásnak az útját. Ez az út időben nagyon hosszú volt, hiszen több ezer évet kellett várni a megváltásig, sok mindennek meg kellett történnie ebben az időszakban, de addig is Isten kijelentette, hogy milyen formában lesz az emberrel. És így érthetjük meg azt a rendelkezését Istennek, hogy sátort kellett építenie Izrael népének, aztán majd templomot. A szent sátor, majd később a jeruzsálemi templom, valamint a benne folyó Isten tisztelet jelezték, hogy Istennek gondja van az ő népére, hogy nem hagyja magára, hogy közöttük lakik. Isten szándéka kezdetben az volt, hogy az ember szabadon ápolhasson közösséget az alkotójával, egy meghitt, egy harmonikus kapcsolat volt Isten és ember között, ott az Édenkertben. Ez volt a terv. Ám a bűn keresztül húzta a számításokat, az ember vétkezett, Isten pedig kiűzte őt az Édenkertből. Most el lett különítve Istentől, és ezentúl a bánat volt az ő osztályrésze. Isten azonban elgondolt egy tervet, ami által ő és az ő népe ismét egyé válhat. Ha az emberek nem élhetnek a paradicsomban, ahol őszinte közösségnek örvendhettek volna ő vele, miért nem ehetne Isten ki onnan és lakhatnék velük? Azért, amikor az időnek teljessége elérkezett, Isten szózatot küldött az ő népének, és ezt olvashatjuk Mózes 2. könyvének 25. fejezetében, és készítsenek nékem szent hajlékot, hogy ő közöttük lakozzam. Csodálatos szeretet. És gondoljunk bele, drága testvérek, arra az evangéliumra, hogy a bűn következményeként az Istennek ki kellett űznie az embert az Éden kertjéből, és aztán az evangélium az, hogy az Isten utána megy az embernek, és kilép ő is. Kilép az Édenből, kilép a menny királyságából, és utána megy az ember után. És amikor ezek a szavak, ezek a mondatok úgy megfogalmazódnak bennem, akkor felelevenedik Füle Lajosnak az a gyönyörű szép verse, fut az Isten az ember után. Isten olyannyira futott az ember után, hogy otthagyta a menny dicsőségét, a menny királyságát, és az Édenkertből kiűzött ember után ment. Miért? Mert a bűn következményeként az ember már nem mehetett vissza az Édenbe, de Isten tudta azt, hogy ő otthagyhatja az Édenkertet, otthagyhatja a menny királyságát, és utána mehet az ember után. És azt az ígéretet kaptuk, hogy közöttünk lakik. Isten nem hordozhatta el az övéitől való elszakadást, ezért elgondolt egy tervet, amelynek értelmében közöttünk lakhatott. El fogja kísérni őket a pusztai ide-oda vándorlásaik során, végül pedig bevezeti őket az ígéret földjére. Isten újra népével lakik majd. Igaz, hogy volt egy válaszfal, mivel Isten a szentélyben lakozott, és az ember nem mehetett hozzá közvetlenül. A szent sátor, ahogy itt láthatjuk az animációban, a szent sátor Isten tiszteleti és áldozati helyül szolgált az egyiptomi kivonulás után, a Sínai hegy szövetség kötéstől Salamon király templomának felépüléséig. A szent sátort a Sínai hegy lábánál építették, Isten útmutatása szerint, melyet a pusztai vándorlás alatt magukkal vittek. Dávid király Jeruzsálemben állítatta fel, ahol aztán Salamon király végül állandó templomot építetett. A sátor elhelyezkedésének, ahogy itt láthatjuk az udvart, minden egyes tárgynak, berendezésnek, itt már látjuk a szentek szentje előtti teret, és aztán a szentek szentjét, minden berendezésnek megvolt a maga jelentősége, és minden ószövetségi tartalom meg lett később újszövetségi tartalommal töltve. Keleti kapu. Csak hogy lássuk a párhuzamot. Keleti kapu. Keletről fog visszajönni Jézus, és a hagyomány szerint Ádám és Éva kelet felé ment ki. És eszünkbe juthat az az újszövetségi párhuzam, amikor Jézus a János evangéliumában azt mondja, én vagyok az ajtó. Aztán az udvar, a szentek közössége, ahol lehettek együtt. Aztán a mosómedence, ahogy láthatjuk ott a bal alsó sarokban, mosómedence bronzból, a megbocsátás jelképe volt. Szentség Jézus tisztára mos vére által. Aztán a vörösre festett kosbőr, ahogy láthatjuk ott le volt terítve a sátor. A vörös, a helyettes áldozat, az engesztelő vér párhuzama az új szövetségben. Aztán a fehér kecskeszőr takaró, hiszen ezzel is le volt fedve a sátor, a szent sátor, újszövetségi képe, párhuzama, a tiszta, bűntelen, aki bűnné lett értünk. A kárpit, hiszen a szentét, a szentek szentjétől egy kárpit választotta el, és a zsidókhoz írott levél 10. fejezetében így olvashatunk erről, mivel pedig atyám fiai teljes bizalmunk van a szentélybe való bemenetelhez, Jézus Krisztus vére által, azon az új és élő úton, amelyet ő nyitott meg előttünk a kárpit, vagyis az ő teste által. Fridláda, amelyet vittek magukkal. A Fridláda ott volt a szentek szentjében. Isten jelenlétét szimbolizálta. A szent sátor belseje, ahogy láthatjuk itt, 30 könyök hosszú volt, 10 könyök széles és 10 könyök magas, azaz körülbelül 15 méter hosszú, 5 méter széles, 5 méter magas. Elejét függöny zárta le, ahogy láthatjuk itt az első résznél, függöny zárta le, amit 5 bearanyozott és rézlábakon nyugvó akác oszlopra függesztettek fel. E függöny ékkékkel, bíborral és skarláttal himzett, finoman szőtt lemvászon volt. A szent sátorban is volt egy függöny, 4 aranyozott oszlopra függesztették, amik ezüst lábon álltak. Ezt a függönyt is finom, sodrott lemfonalból szőtték, ékkék, bíbor és skarlát színekben, és kérubokat szőttek bele. Ez a függöny osztotta két részre a belső teret, a szentét választotta el a szentek szentjétől. Ha többet szeretnénk megtudni arról, hogy Isten milyen rendelkezéseket adott a szent sátort illetően, érdemes elolvasni, különösen itt Nagypéntek napján, hogy lássuk a párhuzamot. Mózes második könyvének 25. fejezetétől egészen a 31. fejezetéig sok érdekes dolgot találunk benne. Mert nem volt mindegy, hogy hogyan építik meg a sátrat, hogy miből építik meg, hogy milyen anyagból építik meg, miket kell használni, hogy milyen volt a főpapi öltözet, hogy ki lehetett pap, ki lehetett főpap. Majd erre utalok később is, hogy a pap mehetett be a szentélybe, de a főpap mehetett be évente egyszer csak a szentek szentjébe áldozatot bemutatni. És erről mind ad Isten nagyon világos útmutatást. Érdemes tehát elolvasni Mózes második könyvének 25. fejezetétől a 31. fejezetéig azt az ige szakaszt. A felolvasott ige szakaszunk, a zsidókhoz írott levél 9. fejezete olyan konkrétan beszél erről a szent sátról és magáról a cselekményről. Hadd olvassam fel itt az első 7 verset. Az első szövetségnek is volt tehát Isten tiszteleti rendje és földi szent helye. Mert sátort építettek, melynek első részében volt a gyertyatartó, meg az asztal és a szent kenyerek. Azt nevezték szentének. A második kárpiton túl pedig volt egy sátor, amelynek szentek szentjének neveztek. Ebben volt egy arany füstölő oltár és a szövetség ládája, minden oldalról arannyal borítva. A szövetség ládában volt az arad egy aranyedény mannával tele, és Áron kivirágzott veszeje, meg a szövetség táblái. Fölötte pedig a dicsőség kerubjai, amelyek beárnyékolták az engesztelés helyét. De ezekről most nem kell részletesen szólni. Miután ezeket így rendezték el, a sátor első részébe mindenkor bejárnak az Isten tiszteleti szolgálat végző papok, a másodikba azonban csak évenként egyszer, és egyedül a főpap mehet be, azzal a vérrel, amelyet bemutat önmagáért, és a nép tudatlanságból eredő vétkeiért. Azonban az Úr Jézus Krisztus eljövetele véget vetett e látható jegynek. Ezért szakadt ketté a kárpit Jézus Krisztus halálakor, és így érthetjük meg, hogy miért volt jelentősége a kárpit ketté szakadásnak, mert tudnélik, ez nem egy természeti katasztrófa volt, nem egy természeti jelenség, hanem attól a pillanattól kezdve értelmét veszítette az a papi kiváltság, ami az Ószövetségben volt, hogy a papon kívül senki nem mehetett be a szentélybe. A ketté szakadt kárpit azt jelenti, most már mindannyian oda járulhatunk a szentek szentjébe, azaz Isten jelenlétébe. Mert ahogy Jézus Krisztus fogalmazott János evangéliumának 14. fejezetében, azt mondja, hogy én vagyok az út, az igazság és az élet, senki sem mehet az atyához, csak is én általam. A zsidókhoz írott levélből nagyon világosan megérthetjük, hogy Jézus Krisztus áldozatának milyen jelentősége volt. Krisztus pedig így módon, ahogy olvassuk a zsidókhoz írott levél 9. fejezetében, megjelenvén, mint a jövendő javaknak főpapja, a nagyobb és tökéletesebb nem kézzel csinált, azaz nem e világból való sátoron keresztül, és nem bakok és tulkok vére által, hanem az ő tulajdon vére által ment be egyszer s mindenkorra a szentélybe, örök váltságot szerezve. És az itt megnevezett szentély nem a földi szent sátorra vonatkozik. És a 24. versben így folytatja, mert nem emberkéz alkotta szentélybe, az igazi képmásába ment be Krisztus, hanem magába a mennybe, hogy most megjelenjék az Isten szín előtt értünk. Krisztus Isten színe elé járul, és közben jár az ő vérével, ami nem csupán a testnek tisztaságára szentel meg, ahogy régen a bakok és a bikák vére, hanem ahogy olvassuk ebben a fejezetben, a 14. versben, megtisztítja a ti lelkiismereteteket a holt cselekedetektől, hogy szolgáljatok az élő Istennek. Aki tehát szeretné megtisztítani a lelkiismeretét, ezentúl bizodalma lehet, és így folytatja itt a 10. fejezetben, a szentélybe való bemenetelre a Jézus vére által azon az úton, amelyet ő szentelt nékünk új és élő útgyanánt, a kárpit, azaz az ő teste által, és lévén nagy papunk az Isten háza felett, járuljunk hozzá igaz szívvel, hitnek teljességével, mint akiknek szívük tiszta a gonosz lelki ismerettől. És ez az ige mutat rá, hogy azért kellett a kárpitnak ketté szakadnia, mert a kárpit már nem egy lemből fonott függöny volt, hanem Jézus teste. És ő lett a kárpit, azaz ő lett az út az Isten jelenlétébe. Aki tehát ilyen bizalommal járul Jézus Krisztushoz, az magához, az Atyához járul. És mindenki közvetlenül járulhat Krisztushoz, nincs szükség pap közben járására, mint a földi szentélyben, az megszűnt. Minden lélek közvetlenül, emberi közvetítés nélkül találkozhat az Atyával Jézus Krisztusban. Bizalommal léphet be a függöny mögé. Azt olvashatjuk Krisztusról, hogy benne Isten egész teljessége lakozott testben, ahogy a Kolossi levélben olvassuk, mert benne lakik az Istenség egész teljessége testileg. És olvashatjuk János evangéliumának első fejezetében az ige testé lett, és lakozott mi közöttünk. És Jézus úgy tanította a tanítványait, hogy aki őt megismerte, tudja, milyen Isten, mert azt mondta, aki engem lát, látja az Atyát. Ezért nincs már szükségünk közben járóra, hanem közvetlen kapcsolatunk lehet Krisztussal, és Krisztusban az Atyával, ahogy írja Pál a Timóteus első levelében, mert egy az Isten, egy a közben járó is Isten és emberek között, az ember Krisztus Jézus. Nagypéntek eseménye összeköti az Ószövetséget és az Új Szövetséget. Hidat épít az Atya és a tőle elszakadt ember között, és azért jelent meg, hogy áldozatával, ahogy olvastuk itt a zsidókhoz írott levél 9. fejezetében, áldozatával eltörője a bűnt. Az Ószövetségben arról olvashatunk, hogy az ember mutatott be áldozatot Istennek, ezzel kiengesztelve őt elkövetett bűneiért. Az Új Szövetségben pedig azt olvashatjuk, hogy Isten volt az, aki áldozatot bemutatott, ahogy olvassuk az igében, a 2. Korintus 5-ben, Isten ugyanis Krisztusban megbékéltette a világot önmagával, úgyhogy nem tulajdonította nekik vétkeiket, mert azt, aki nem ismert bűnt, bűnné tette értünk, hogy mi Isten igazsága legyünk ő benne. Nagypéntek eseményeit ezen ószövetségi elemek nélkül lehetetlenség megismerni, mert nem érthetnénk a bűnökért való engesztelési áldozatot. Hála van a szívünkben, hogy ezen a napon arra emlékezhetünk, Isten mutatott be áldozatot értünk, mert ő hatalmas áldozatot hozott értünk azzal, hogy egyszülött fiát küldte a világba, hogy éljünk ő általa, ahogy olvashatjuk János levelében. Különbség az Ó és az Új Szövetség között. Nagypéntek került a fókuszpontba, az lett a vízválasztó, az lett az a demarkációs vonal, mert addig az ember mutatott be áldozatot, önmagáért engesztelte ki Istent, és nagypéntek eseménye arra mutat rá, hogy Isten hoz áldozatot, mert ő bemutatta az áldozatot értünk emberekért. Amen. Imádkozzunk. Urunk, olyan felfoghatatlan az az esemény, ami történt nagypénteken. Felidézhettük az evangéliumokból percről percre, óráról órára mindazt, ami ezen a napon történt. A vasárnapi hallelujázós bevonuló tömeg, ahogy ment Jeruzsálem utcáin, aztán az utolsó vacsorát, aztán az Getsemáné kertjében történő haláltusát, vért verejtékezve könyörögtél, imádkoztál, hogy Uram, hogyha lehetséges, múljék el tőlem ez a pohár, de ha kell, akkor hadd igyam ki a harag poharát. És aztán az elfogatás, bilincsbeverés, az embertelen bánásmód, aztán az ítélkezés, aztán amikor a népnek döntenie kellett, hogy Jézust vagy Barabást, és Barabást választotta. Rossz oldalra állt, és talán megindult a Via Dolorosán való út, egészen a Koponya hegyéig. És ott elcsukló hangon elhagyta ajkadat az utolsó szó, elvégeztetett. Mindazt, amit te vállaltál, hogy kiléptél a menny dicsőségéből, ott hagytad az Édent, eljöttél erre a földre, bevégeztett küldetésed, mert ezért jöttél. Hálásak vagyunk azért, hogy mindezt vállaltad, értünk. Kérünk azért, hogy rendítse meg a szívünket az a halál, hogy Isten lévén te kínhalált haltál, értünk bűnös emberekért. Rendítse meg a szívünket, hogy mindez értünk történt, miattunk történt, és helyettünk. Kérünk, hogy hallgass meg közös imádságunkat, amelyre te tanítottál bennünket. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen.